Amiket mondott Jézus, különböző példabeszédek, azok épp akkora bolondságnak tűntek akkor sokak számára, mint ezek az álmok, amiket kapunk mi, amiket ad nekünk az Úristen, és tanít minket álmokban is, nem csupán álmokban, hanem álmokban is. Viszont az igazat megvalva, amikor emberi elmével ránézünk egy-egy ilyen álomra, mi is úgy gondoljuk, hogy ez bolondság, néha. És Isten megengedi, hogy azt gondoljuk, hogy bolondság, hogy szembesüljünk a gyarlóságunkkal, szembesüljünk azzal, hogy mennyire át van változtatva a mi gondolkodásunk, mennyire emberivé van téve mi gondolkodásunk, mennyire nem akarjuk látni a fától az erdőt. Tehát engedi, hogy szembesüljünk a gyarlóságunkkal, még azt is megengedi, hogy bolondságnak nevezzük azt, amit ő ad nekünk. Most képzeld el, hogy ez mekkora bolondság, bolondságnak nevezni azt, amit Istentől kapsz, ajándékot. A mindennapi kenyérre azt mondani, hogy bolondság. Sajnos ez van. Néha az történik, hogy kapok én is egy álmot, és az elején nonsense, nem értem a lényegét, mondom, hogy ezt ki van zárva, vagy az Isten tőtt volna. Azt mondom, hogy bolondság. És később, amikor jön az álomnak az értelme, a jelentése, akkor szégyellem magamat. És hát tényleg őszinte hála van a szívemben, áldó a mindenható Istent, hogy tanított engemet, és még azt is eltűri, hogy bolondnak nevezem őt. Szó szerint ez történt. Emlékeztek, hogy megvallottam egy videóban, hogy amikor olvastam először az Ószövetséget, amikor neki fogtam olvasni az Ószövetséget, hát annyira földhöz ragadt voltam akkor még, tehát annyira testi gondolkodású voltam, hogy egyszerűen nem tudtam felfogni, amit olvasok. Tehát túlságosan az agyammal olvastam, emberi elmével olvastam, és elérkeztem olyan részekhez, ahol tényleg megvádoltam Istent, azt mondtam, hogy ez lehetetlen. Ehhez Istennek semmi köze nincsen, teljesen biztos. El akartam tüzelni a Bibliát, be akartam dobni a tűzbe. Valamiért mégsem tettem, Isten nem engedte megtegyem. Később pedig megmutatta, hogy én miért lázadtam fel. Megmutatta az értelmet abban, amit olvastam. És ugye hát megint szégyeltem magamat Isten előtt, és hát nyilván bántam az, hogy ennyire álhatatlan vagyok, ennyire testi vagyok, testi gondolkodású vagyok. Egy szó mint száz, az Úristen akkor is, már az Ószövetségben is képeket használt, ugye, majdhogy nem festői, akár költői képeket. Az Új Szövetségben ez még inkább érvényes, Jelenések könyvében aztán sokkal érvényesebb, mint korábban. Isten képeket használ arra, hogy tanítson minket. Erről többször mondtuk azt, hogy abban különbözik a misztika, a filozófia, az emberi okoskodások, a New Age, ezotéria, Isten tudományától. Abból is meg lehet érteni, hogy egy bizonyos tanításnak jóformán semmi köze nincsen Istenhez, hogy a misztika, az emberi tudományok információval halmozzák el az elmédet. Valósággal leterhelik az elmédet információ halmazokkal. Megnyomorítanak információval. Valóságos ilyen gadarai megszállott leszel. Tehát te légió lesz benned. Több ezer ilyen hamis, hazug gondolat, fölösleges, meddő információ. És persze ebbe csapdába sokan belementünk. Én is ugye valamilyen mértékben belementem. Azt hittem, hogy elmegy egy ilyen tanfolyamra, vagy valahova. Ott nekem elmondják, hogy korábban hány reinkarnáció volt, még hányszor fogok reinkarnálódni is. Mennyire vagyok fiatal lélek, meg ilyen őrültségeket mesélnek nekem. És persze, mi történt az ilyen tanfolyamokon? Mi történik az ilyen New Age iskolában? Megtöltik az ember fejét információval. Meddő, magtalan, terméketlen, impotens információval, szó szerint impotens információval, élettelen információval, amiből élet nem lehet sehogy sem, maximum csak halál. És Isten ezzel ellentétben, Krisztus ezzel ellentétben, ő nem információval tanított minket. Persze az is információ a szó szoros értelmében, viszont mégis ő jobbnak látta és hasznosabbnak látta azt, hogy képekkel tanítson bennünket. Képes beszéddel, akár mondjuk azt, ugye mondhatjuk azt is, hogy metaforikus beszéddel, hasonlatokkal. Ő nekünk nem szellemet tanított, ezért is ugye helytelen egyfolytában szent szellemezni, sőt, a mai szent szellemekhez teljesen biztos Istennek semmi köze nincsen. Tehát ő nem szellemet adott nekünk, Jézus, hanem lelket, lelkületet. Teljesen más, még a hangzása is. Egyik, mint hogyha egy horrorfilmről beszélgetnénk, hogy a szellem balra, a szellem jobbra, szellemet űztük, kergettük, futottunk utána, aztán ő került mögénk, pontosan, mint a Scooby-Doo-ban, a rajzfilm, a Cartoon Networkon. Isten bocsássa meg. Isten bocsássa meg, hogy ilyen hasonlatot használok, de erről szó sajnos a mai modern, karizmatikus kereszténység. Tudom, hogyha valaki ez alól kivétel, hát ő nem veszi magára, nem fog megsértődni. Aki meg megsértődik, az sértődjön meg, aztán majd nyugodjon meg, és kapjon igazi vigasztalást Istentől, és szabaduljon meg ebből a varázslásból, amiben benne van. Azt kívánom. van teljes szívemből. Tehát ott tartunk, hogy Jézus, Isten egészen pontosan, Isten, a mindenható Isten Jézus által nem információt adott nekünk, nem filozófiát, nem ékes szólás, hogy akkor megyünk, csűrjük, csavarjuk, mondjuk, mit tudom én, tehát amit látunk ugye az emberi, ugye a görög szellemiségben, ugye a görög szellemiségben, ez a görög szellemiség, a filozófikus szellemiség, amikor az emberi elme dicsőül meg, amikor az emberi elme villog, és az úgymond reklámozza magát, mint egy parázna asszony, hogy árulja magát. Az elme, az emberi elmének a kérkedése, erről szól, hogy az emberi gondolkodás, a szellem, a szellemiség. A lélek az meg arról szól, hogy egy embernek volt két fia, és akkor egyik azt mondta az apjának, hogy add ide a vagyonom, az én részemet az örökségből. És akkor az apa odaadta neki az örökséget, tessék, nesze fia. Ő meg elment, teljes vagyonát eltékozolta, és akkor az ember ezt ugye hallgatja, egy okoskodó ember, egy emberi gondolkodásba, testi gondolkodásba, az okoskodásba, bölcselkedésbe belesüllyedt ember, hallgatod ezt, és azt mondod, hogy ez sültelenség, mert ez balancság. Mi van avval az emberrel? Kiment a szőlőbe, bejött a szőlőbe, mit akar? Ez teljesen nonsense. Épp erről beszélgettünk egy barátommal, kedves barátommal, hogy ő is ugye, mint ahogy én is ilyen okoskodó ember volt, nem tudom, hogy mennyire az, mostanában nem beszélgettünk. Ő is ilyen okosabb ember volt, ugye az elmének a villogtatását szerette ő is ugye művelni, mint ahogy én is. És azt mondja, hogy először ő olvasta a Bibliát, főképp az Új Szövetséget, az neki ilyen túl száraz volt, olyan túl semmit mondó. Viszont amikor megtörtént az ő életében is a térdre esés, amikor leborult az élő Isten elé, és azt mondta, hogy atyám, sőt, leborult Krisztus elé, és azt mondta, hogy mert hallott néhány bizonságot, kapott néhány hívást, hívó szót, ugye más emberek által, és őszintén megvallotta, hogy az ő életének nincsen már értelme. Az agyával már mindent körbejárt, körbejárta a lenti dolgokat, körbejárta a fentieket is, és egyszerűen csak kiürült. Azt érezte, hogy nincs már értelme az ő életének. És akkor ugye bejött az igazság lelke, nem az igazság szelleme, nem az igazság lelke, a Krisztus lelke, bejött az ő életében, megvigasztalta őt, és elhívta egy nagyon szép kalantos útra, egy keskeny útra, ugye meglehetősen keskeny útra, és kezébe adta újból a Bibliát, az Új Szövetséget, és elkezdte olvasni, és az, ami korábban számára száraz volt, teljesen, hát majdnem nem semmit mondó, meg olyan üres, hirtelen megtelt élettel, és le volt nyűgözve, hogy azokban az egyszerű szavakban, azokban az egyszerű képekben, amelyeket megkaphatunk a Biblia olvasása által, a Jézusról szóló tanúbizonságok által, az ő példabeszédeiből, az ő képes beszédeiből, azok megtelnek élettel. És ő is gyönyörködött abban, hogy az, amilyen egyszerűnek tűnt, és olyan száraznak tűnt, az valójában milyen nagyszerű, és milyen gyönyörűséges, és milyen dicsőséges. Na, ilyen az élő Isten tanítása. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani a bevezetőben, hogy aki ezt hallgatja, kapjon esélyt arra, hogy ismerjen rá az ő jelenlegi állapotára, hogy ő szellemben van, vagy pedig lélekben. Okoskodásban van, emberi okoskodásban, emberi bölcselkedésben van, vagy pedig lélekben. Mit hiszel te igazságnak? Információt, Szokratészt, filozófiát, ugye, bölcselkedést, akár misztikát, akár Isten tudja bármilyen más ilyen földi emberi bölcselkedést, vagy pedig Istennek a lelkét. Istennek a lelkét, aki ugye képekben tanít. Pontosan úgy, mint az apuka, ahogy tanítja az ő gyermekét képekben. Képeket mutat neki, és azokból a képekből ő veszi az igazságot. Nem szavakból, nem betűből, mert a betű az, tudjuk jól, hogy megöl. Azt mondja Pál apostol, a betű megöl. Betűnek megvan a maga helye, a maga szerepe, de ha a lélek nélkül a betű megöl, a lélek az, ami megelevenít. Jézus Krisztus azt mondja az ő beszédéről, hogy az én beszédem lélek és élet. Lélek és élet. Ezért ő ugye az ő beszédeivel, a képes beszédekkel, ő lelket ad nekünk, lelket közvetít, szent lelket, nem szent szellemet, semmilyen szellemet, nem újabb okoskodást ad nekünk, hanem lelket, szent, tiszta lelket, hogy a mi lelkünk azáltal megtisztuljon, megteljünk mi is a tiszta lélekkel, vagy a mi lelkünk tisztává váljon, hogy ezt szülessünk újjá, legyünk megfürdetve. Tehát Isten nekünk nem algebrátot, nem trigonometriát, nem genetikát, meg ilyen immunrendszereket, meg ilyen tanokat ad nekünk, ilyen földi tanokat, ugye gnózist, Isten, na apropó gnózis, csak hogy gondol, értsük meg a lényeget, Isten nem gnózist ad nekünk, és nem szófiát, szófosz, ugye, szófia, bölcsesség, szófia vagy szófosás, úgy is lehetne fogalmazni nyugodtan, emberi bölcselkedést. Isten nem ezt adja nekünk, hanem lelket, nem gnózist, hanem lelket, nem tudálékosságot, nem okoskodást, hanem lelket. Olyan lelket ad, amelyet a gyermekek nagyon könnyen tudnak követni, és érteni, és elsajátítani. A felnőttek már nem, mert a felnőttek azon nagyfejűek, mint én is, amilyen vagyok, és te is, amilyen vagy, nekik gnózis kell az ego növelésére, hogy lássák az emberek, hogy milyen szépen tudunk szólni, milyen választékosan tudunk beszélni, és filozófikusan, és csűrjük, és csavarjuk addig, hogy aki hallgatja, az elkábult tőle teljesen. És már a szemei jojóznak, mint a rajzfilmben a rajzfilmfiguráknak, ugye. Tehát Isten nem gnózist, és nem ilyen szófiát ad nekünk, amilyent ad ugye a tudomány, hanem képeket ad nekünk, képeket. Az ő gyermekeit képekkel, képekben tanítja. Isten lelket ad nekünk, az ő lelkét adja nekünk, az ő lelkületét adja nekünk, a Krisztus lelkét adja nekünk. Ilyen a mindenható Isten. A tudás fája, a tudás fájának az ura, ugye jelképesen, maga a sátán, ugye a világura, ő mit ad nekünk? Tudományt. Tudást, betűt, és még több betűt, és még több számot, még több statisztikát, még több okoskodást, még több kevésséget, még több büszkeséget, még több felfúvalkodottságot. Ügyeljetek, mert a gnózis, a filozófia, a szófia felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít, a lélek, a Krisztusnak a lelke épít, és az igazság nem a gnózisban van, és nem a bölcsességben, az emberi bölcsességben, hanem a képekben, a lélekben, amiket ad nekünk a feltámadt és ma is élő Jézus Krisztus lelke. És akkor áttérnék a témára, ugye egy 14 órás bevezető után, zárójel után. Téma az ugye, hogy államsorozata holtak feltámadásáról. Persze ez is képes beszéd lesz azok számára, akik megértetik, teljes szívemből kívánom, minél többen megértsék. Minél több emberben, aki ezt hallgatja, találtassék annyi alázat, ami elégséges ahhoz, hogy megértse, amit hall ebben a felvételben. Jézus azt mondja, ha hiszünk, nagyobb dolgokat cselekszünk, mint ő. Ezt mondja Jézus. De hazudott. Jézus hazudott. Átvert téged, átvert az egész világot. Miért mondom ezt? Ilyen beképzelten, ilyen nagyképűen. Azért, mert te sem láttad, és én sem látta. Vagy mégis? Tehát láttál te már nagyobb dolgot annál, hogy egy négynapos hulla feltámad, és kijön a sírból, láttál-e ennél nagyobbat, vagy nem? Vagy pedig ilyent láttál-e? Láttad-e, mit tudom én, Pista bácsit feltámadni, és kijönni a sírból? Én nem láttam ilyent személyesen. Ilyen történt állítólag. Én nem láttam, nem voltam szemtanúja, de történt, és történik ma is ilyen. Fizikai feltámadás is, és feltámasztás. De láttam ennél nagyobbat. És el fogom mondani ebben a videóban, ez a videó arról fog szólni, hogy mi volt, ami nagyobb ennél, hogy egy halott ember, aki ugye meg van halva, tő fel, több órája, vagy több napja, és feltámad, kijön a sírból. Mi nagyobb, vagy kiszáll a koporsóból. Szerintem legtöbben, ugye, hát az Úristen azért is nem engedi meg, hogy ilyen történjen, mert egy halott kiszáll a koporsóból, akkor befeküdne 10 helyette. Tehát nem tudnánk megbarátkozni a gondolattal, hogy valaki ott volt, valaki ott van, és legyőzte a halált. Tehát ijedtünk be, hogy az élet legyőzte a halált, mi is meghalnák, mi is szörnyet halnák. Úgyhogy szerintem Isten elég óvatosan bánik az ilyen feltámasztásokkal, nehogy valaki betoljon az élettől, mert ez történet. Legyünk őszinték. Most képzeld el, hogy temetéses, egyszer csak a hullagyet gondol, felül a koporsóba, abban a helyben 10 vénasszony felborul. Isten bocsássa meg, hogy így fogalmazta. Ez az igazság. Miért? Félünk az élettől. Mi nem a haláltól félünk, mi a halállal jó haverok vagyunk. Jó pajtások vagyunk a halállal. Az élettől viszont félünk. Valljuk be őszintén. Aki bevallja, aki ezt bemeri vallani, hogy fél az élettől, annak talán még van esélye arra, hogy feltámadjon, és éljen, örökön örökké. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat, a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Kemény kérdés. És akkor ugye Jézus, ahogy mondja az írás, ő ugyanaz most is, aki akkor volt, ő nem változott, mert ő ugye az atyában volt, Istenből szólt, tehát ő nem változik. Ő fenntartja most is a beszéd, azt mondja, hogy az ég és a föld el fognak múlni, minden el fog múlni itt a földön. Azt mondja, a test nem használ semmit. Ne féltsétek azt a rohadékot, mert úgyis el fog múlni, így is el fog múlni. És hogyha meg fog maradni, ameddig meg fog maradni, az sem attól lesz, mert te azt féltetted, hanem attól, mert az Isten úgy adta, hogy megmaradjon az neked. 100 évig, 60 évig, ameddig Isten akarja. Ne féltsétek, mert büdös, bűzlik. Nem zuhanyzol 2 napig, már is büdös vagy. Tehát a test nem használ semmit, ezt mondja az Úristen. És az Úr Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Még azt is mondja, hogy hatalmában áll bármikor letenni a testet és újra felvenni a testet. Bele sem mersz gondolni, mit jelent ez. Bele sem merünk ebbe gondolni, hogy mit jelent az, amikor a lélek már teljesen ugye tiszta, meg van fürödve az igazságban, be van merítkezve Krisztusba, a Krisztus nevére, ugye, az ő szavába bele van merítkezve, és teljesen tiszta, és hatalmában áll bármikor letenni a testet, és újra felvenni azt. Bele sem merünk ebbe gondolni. Hol vagyunk mi ettől? Még mindig a piti bűneinkkel, a piti ember bűneinkkel, és hazugságainkkal foglalkozunk. Még mindig ugyanaz bánjuk meg minden héten, amit már eddig is 200-szor megbántunk. Így van-e? Légy őszinte, ne hazudj, ne hazudozz magadnak, s másoknak se, ne hazudj. Pitiánért bűnözők vagyunk, még mindig arról beszélgetünk, hogy ugyanazt a bűnt már 600-szor is elkövettük. Tehát nem bele sem merünk mi gondolni abba, hogy mit akart Jézus mondani azzal például, hogy hatalmában áll bármikor letenni a testet és újra felvenni azt. Vagy mit jelent a testnek a megfeszítése? Mit jelent az, hogy újjászületés? Bele sem merünk ebbe gondolni. Még mindig a pitiáner bűneinkkel és hazugságainkkal vívódunk. Legyünk őszinték emberek, mert csak úgy kaphatunk lehetőséget a szabadulásra, a megváltásra, ha őszinték vagyunk. Magunkhoz, Istenünkhöz. És kérjük, hogy vizsgáljunk meg minket, hogy ne tudjunk hazudni magunknak. Az a baj, hogy annyira szenvedélyes hazudozók vagyunk, hogy Isten és Jézus nevében is tudunk hazudni most már. Magunknak s egymásnak. Istennek is hazudnánk, csak ő nem hiszi el, ugye, a pétiáner hazugságainkat. Jó van, akkor áttérnék az államsorozatra, amit a barátom kapott, de még az sem igaz, hogy a barátom kapta, mert egy test vagyunk. Tehát akik Krisztusban vannak, egy test, ugye, egy test, jelképesen a mennyasszonynak a teste, ugye, a Krisztus vagy a Krisztus teste, sok millióféleképpen van fogalmazva a Bibliában is. Egy test vagyunk, ha neki fáj valami, nekem is fáj, ha ő örvend, nekem is örömöm van. Így működik ez. Nagyjából érezzük egymást, Isten ugyanazt a lelket adta nekünk, és ezért, hogyha ő kap egy álmot, egy álomsorozatot, akkor tegyük fel, én kapom a megértéseket, vagy valaki más kapja a megértéseket hozzá. Így, kedves Istennek, játszodjunk, hisz gyermekek vagyunk. Tessék, Tibor, ezek az álmok. Tessék, Levike, ezek a megfejtések. Örüljetek neki. Tiétek. Játszodjatok. Törjétek meg a kenyeret egymás között. És mindenkinek adjatok belőle. Aki szívesen fogadja, és aki éhezi az igazságot. Aki nem éhezi az igazságot, hagyjatok a fenébe. Ne tukmáljátok. Krisztust nem kell tukmálni. Az evangélium az nem tukmálni való. Ne nézz az embereket, az embertársadat libáknak, akiket tömni kell. Akinek nem kell az igazság, ő még nem tapasztalta meg, ő még nem kajálta meg a bűnei és a hazugságai gyümölcsét. Várj egy kicsit, hogy megkajálhassa. Faljon belőle. A bűnei, a döntései, a hazugságai gyümölcséből faljon. Faladozzon egy picit. Mert másképp nem tud megtérni. Nem tud Istenhez fordulni. Szóval, és annak csak, hogy megértsétek, hogy mit jelent az, hogy tehát én nem vagyok álomfejtő. Egyáltalán semmi közöm nincsen. Az, hogy én látom, néha látom bizonyos álmoknak az értelmét, a megfejtését, még ha nem is teljesen tisztán. Ez nem az én érdemem. Ezt úgy kapom én ajándékba, mint ahogy egyik kapja az álmot, én úgy kapom a megfejtést. Van olyan is, hogy kaptam én is álmokat, halvány flilap sem volt, hogy mit jelent az álmom, a saját álmom. Volt olyan, hogy pont ott volt valaki, és elmondtam reggel, mit álmodtam. Abszolút nem értettem, amit álmodta. Tényleg, nem értettem, mert nem kaptam megértést hozzá. De ahogy elmondtam az álmomat, Levike, nem tudom pontosan, ő volt-e, hogy akármelyik, teljesen mindegy, ő nekem instant módon, gondolkodás módon mondta az álom jelentését, és én tudtam, hogy igaz. Szent igazság, amit mond. Tehát neki adta a megfejtést, nekem adta az álmot, vagy pedig fordítva. Vagy és olyan is van, hogy adja az álmot, adja hozzá a megfejtést úgy, ahogy neki kedves. Ahogy neki, ez az ő dolga, ez nem az én dolgom. A mi dolgunk az, hogy mi fogadjuk ezt, amit tőle kapunk, örüljünk neki, hálálkodjunk, törjük meg a kenyeret, osszuk meg egymással, és éljünk, mint gyermekek itt a földön is, amíg lehet, ugye. Bizonságtevők, világvilágossága. Szóval, akkor kezdeném az álommal, az álom sorozat, az első álommal, amennyire emlékszem én, de a lényeget megpróbálom elmondani, mert most már nyilván ez nem lesz olyan, mint ahogy mondta nekem a barátom, de a lényeg szerintem benne lesz. Legfeljebb javítson ki, hogyha hallja, akkor javítson ki, hogy ezt nem így álmodtam, komám, ne hazudj. Szóval az első álom az arról szól, hogy valakivel beszélget az úton, az útszélén, és egyszer csak azt látja, hogy az egyik fa a járta közepén nőtt ki, a betonból, az aszfaltból. És hát le van döbben, vagy ez hogy lehetséges, hát hogyan nőtett ki a fa a betonból, az aszfaltból. És még mielőtt beleagyalt volna, ugye álomban, hogy hát ez tulajdonképpen ez hogyan történhetett, egyből kapta Istentől a magyarázatot, hogy ezt azt jelképezi, amit Jézus mondott, hogyha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy mozdulj odébb, és nyomban odébb mozdulna. Vagy hogy szakadjál ki innét, és essél bele a tengerbe, akkor nyomban kiszakadna a hegy onnét a helyéről, és a tengerbe zuhanna. Ha annyi hitünk volna, mint a mustármag, ezt mondja Jézus, akkor elmondta, hogy ennek a jelentése ez. A következő álomkép, ugye hát ez legfőképp a férfiakhoz szól, de a nőkhöz is, mert tudom, hogy már Isten bocsássa meg, hogy ilyen durán fogalmazok, de egy kutyák vagyunk most már. Tehát mindenféle szempontból. A férfiak is eléggé nővé váltak, sajnos ugye. A nők is eléggé ilyen, majdhogy nem, tehát ilyen testivé, eléggé testiek voltak eddig is, de most még testibbek. Egyformán szexfüggő a nő és a férfi, amelyik meg volt fertőzve az amerikai médiával, a fenevad képéből kijövő trágyával mindenki. Tehát ugye milyen a férfi, milyen az ember, hát ugye fiatalkorunkban megforult a fejünkben, és még később is valljuk be őszintén, hogy milyen volna, ha halmoznánk az évezeteket, mint ahogy ugye egyesek megteszik és bemutatják nekünk, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy egyszerre ugye több nővel vagy. Tehát hogy gyakorlatilag ezt ugye a Biblia úgy fogalmazza, hogy milyen volna Szodomában és Gomorrában élni. És hát a következő álomképben fel van kínálva, kedves barátomnak a lehetőség, hogy tessék, itt van két nő. Kielégítik minden kívánságodat. És persze test szerint ő örül ennek, hogy hű, mekkora lehetőség. Hát nem erről álmodtam, főképp kölykoromban, legénykoromban. Mekkora lehetőség. Tehát álomban ugye, az álom valóságában Isten megengedte neki, hogy tessék. Itt van, itt a hatalmas lehetőség. És amikor ugye beleugrott volna a közepébe, ő érezte már lélek által, hogy te ez nem is lehetőség. Én erre nem is vágyok. Tehát a lélek szólt neki, hogy te biztos kell ez neked? Mit akarsz csinálni? És a léleknek az erejével, a lélek tisztaságának a fényességével meglátta, hogy mekkora hiába a valóságának. Nincs semmi értelme. Persze, megteheti, de nincs semmi értelme. Nincs abban öröm, nincsen abban lélek. Megtehetné, meg lehet ezt vagy vásárolni, sunyi módon, hazug módon ezt meg lehet eszközölni, ugye? Sőt, még a sors is felkínálja, a sors ugye az általunk kreált sors, felkínálja ugye azt a lehetőséget az ember számára. És jó esetben ugye, amikor az ember ezt meglátja, hogy ez ilyen, akkor azt mondja, hogy te, köszönöm szépen, nem kérem, sőt, a legtöbb férfi, még a saját feleségét is unja, ugye? És fordítva, feltehetőleg. De ez is Isten áldása, mert azáltal, hogy rájön arra, hogy na, már legettoltuk már az ipart, jó volna valami jobb értéket találni, ugye, valami szebb értéket találni. Ezért jó, hogyha az ember tisztességes házasságban van, és akkor ugye azáltal lehetőséget kap arra is többek között, hogy meglássa a testiség, a szexualitás hiába valóságát. Mert én ezt például valamilyen mértékben megláthattam Isten kegyelméből. És nem azt éreztem, hogy jaj, milyen rossz nekem, mert én már nem kívánom annyira, hanem inkább azt éreztem, hogy mekkora szabadság ez. Hát, ha meg tudnék maradni ebben a szabadságban teljes mértékben, hogy egyáltalán ne jelentsen semmit se számomra, ne kívánkozzak oda-vissza menni. Mekkora nagy dolog ugye ez. Mekkora szabadság. Szóval, ugye megláthatta ő, mert ugye szabadult volt neki adva, de megláthatta, hogy az sivat. Abban nincs öröm, nincs öröm, nincsen valódi öröm. A lelke ugye ellenkezett, és már a test sem kívánta, mert a lélek ugye, hogyha tiszta és megtisztult a lélek, akkor legyőzi a testnek a kívánságát, a testnek a nyomorúságát. A következő álomkép az arról szól, hogy egy ilyen építő telepen vannak talán, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. Azt mondta, hogy egy házat építettünk. Egy házat építettünk. Amúgy meg fogjátok látni, hogy ennek úgy van értelme, hogyha egy bemondott. Egy házat építettünk. Egy házat. És nem katolikust, és nem egy új, mit tudom én, emberi valami mozgalmat. Ne. Egy házat, mert csak egy ház van. Egy valóság van Isten, az egy Isten szerint. Na, a lényeg az, hogy ők egy ilyen építkezés telepen vannak, és ott van két főnök, két nagyfőnök, két góri, ilyen pénzsóvár góri, és hát azt látta, hogy kéne dolgozni, kéne haladni az építéssel, de őket abszolút nem érdekli, hogy a ház fel fog épülni, vagy nem fog felépülni, ők nem foglalkoznak azzal. Hanem mind seftelni akarnak ők inkább. Van valami tervük, egy ilyen újabb befektetés, kéne hozzá nem tudom még x millió forint, azt el kéne helyezni, hogy na, hogy még több pénzt nyerenek. Hát egyértelműen láttam, hogy a két munkaadót egyáltalán nem érdekel. Nem érdekli a háznak a felépítés. Ők másra vannak elfoglalva. Számukra az a ház építés az egy ilyen melléke. Ez csak egy ilyen, hát lehet egy pénzmosás éppenséggel. Lehet, hogy pénzmosás számukra. Sőt, mindjárt meg fogod érteni, hogy ez az állam mit akar mondani, mit akar üzenni. Viszont, és igen, van egy alvállalkozó is, ugye egy kisebbik főnök, és akkor kéri tőle a barátom, hogy te, nem kéne valamit dolgozni, hogy haladjunk a ház felépítés, azt mondja, hogy őt már nem érdekli, azt mondja, őt nem érdekli, mert ő is megkapja a pénzt, nem foglalkozik azzal. És hát ő érzett egy ilyen, a barátom egy ilyen lelkismert furdalást, hogy ott van, megkapja a pénzt, ő így is úgy is megkapja a pénzt, de a ház nem épül. Tehát lelkismeret furdalása volt amiatt, hogy nem épül a ház. És a következő álomkép, remélem, hogy semmit nem hagytam ki belőle, a következő álomkép az, hogy van egy ilyen kert, tehát kinéznek az épülő, tehát a készülő háznak az ablakán, ugye még nincsen berakva, és látják, hogy ott van kert van mögötte. És a kertben vannak különböző növények, ilyen zöld növények, megjelenik a fia is, ugye, a gyermek, az igazi gyermek, és hát ketten nézik a kertet, hogy ott van egy rakás növény, sok zöldség van, de nem voltak megöntözve már régóta, és haldokoltak a növények, a zöldségek. Tehát nem voltak meghalva, de a leveleik le voltak így kókadva. Egyértelműen látták, hogyha megöntöznék azokat, akkor azok még megelevenednének azok a levelek. Feltámadna, úgymond az a zöldség is, és élne, teremne, hozna termést, ugye. És a gyermek felhívja a figyelmét, a felnőtt figyelmét, az apuka figyelmét, hogy te figyelj meg a növényekkel, mi a helyzet. És azt mondja erre az apuka, hogy hagyjat, jó lesz majd a tyúkok majd megeszik. A következő képben már azt látja, hogy van egy szomszédasszony, akinek szintén ilyen kertje van, és körbejárja a kertet, és leszedi a leveleket, az elhalt leveleket, vagyis a haldokló leveleket, és odadobja a tyúkoknak, hogy egyék meg. Tehát kiszedi azokat, mert ugye hát a levelek nélkül nem tud tulajdonképpen a termés sem, tehát maga a mag sem fejlődni, ugye a termés maga, az sem tud növekedni, hogyha letöröm a burgonyának a leveleit, akkor nem fog az növekedni, nincs, hogy növekedjen. Levelek által növekszik. És a következő kép az az, hogy látok egy gyönyörű szép ilyen zöld övezetet, egy ilyen oázist, és annak a közepén egy gyönyörű szép tó, kristálytiszta vízű tó, egy hatalmas vízesés is úgy esik bele az kristálytiszta víz a tóba. Gyönyörűséges látvány volt, mint amit lehet látni a filmekben is, különböző ilyen gyönyörűséges helyeken. És tudták azt, hogy ő meg a fia arra a helyre bármikor bemehetnek. Tehát pontosan, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, aki engemet követ, azt füves legelőkre fogom vinni, és ki és bejárnak erre a legelőre az én juhaim, ugye, az én barátaim, az én gyermekeim, az én tanítványaim, az én megváltottjaim, ugye. Tehát ugyanaz volt az államban is megmutatva, hogy ők erre a helyre bármikor bemehetnek a mennyek országába, ott a tiszta víz, a tiszta vízű forrás, a tó, a csobogó, friss, kristálytiszta víz. És hát ennyi volt összesen az álom. Tehát összesen hány álomkép van? 1, 2, 3 és 4 álomkép. 4 álomképben megmutatta Isten, hogy mit jelent a holtak feltámadása. És akkor most Következzen Isten kegyelméből, annak a kegyelméből, és annak a jó indulatából, aki adta az álmot, következzen a megfejtés is, hogy ez az álom mit jelent. És tudom, hogy ez ugye most már egy ilyen keményebb dió, keményebb táplálék, azoknak szól legfőképp, akik már találkoztak Isten kegyelmével, már megismerték Jézus szavait, az ő tanítását, meg is értették, mert Isten feltárta előttük. Főképp számukra szól ez, mert akik világiak és akik még nem tudták megtenni azt a lépést, hogy a teljes életüket, egészen pontosan a maradék életüket a Krisztus kezébe helyezzék, azok nem fogják megérteni ezt nagyon. Mert Jézus maga mondja, hogy az igazságot, Istennek a szavát csak lélek által lehet megérteni, a megértést szintén ő adja. Eképp, aki nem keresi, azt, aki adja a lelket, az élet teremtőjét, nem akarja megismerni. Nincs ahogy megértse ezeket az álmokat, ezeket a tanításokat, a Bibliát sem tudja megérteni, még akkor sem, ha egymástán százszor olvassa el, mert aggyal, elmével nem lehet megérteni a Bibliát, csak úgy, hogy Istennek a lelke kijelenti annak a jelentését, annak az értelmét számunkra. Az első álomkép, ugye azt elmondtam annak a megfejtését, hogy a fa a járda közepén, ugye a beton közepén, az aszfaltból kinövő fa, azt jelenti, tehát már ugye álomban megkaptanak a jelentését Istentől, hogy az a fa gyakorlatilag azt jelenti, azt jelképezi, hogyha akkora hitünk volna, lenne, mint a mustármag, bármit megtehetnénk, ugye? A holtak feltámadhatnának, sőt, nagyobb dolgokat is tudnánk cselekedni, mint amiket Jézus cselekedett. A következő álomkép ugye az, amiben meg van mutatva egyértelműen, hogy miért nem történik a halottak feltámasztása. Egyértelműen meg van mutatva, hogy miért nem történik a halottak feltámasztása. Azért, mert a férfiak figyelme a világiakon van, a testieken van. Az a két nő, meg az a gruppen öröm lehetőség, az gyakorlatilag nem kifejezetten a szexre utal, hanem a testiségre. A testiség az nem csupán szex, emberek. Nagy valaki azt higgye, hogy valaki nem kívánja már a szexuális örömököt, és akkor ő már nem testi, de hogy is ne. Vannak emberek, akik sosem kívánták, és mégis testibbek, mint akik kívánják. Nagy valaki itt félrevezesse saját magát. Tehát az a két nő ugye azt jelenti, hogy maga a világ csábítja a férfiakat és a nőket. A földhöz ragadtság, ugye, a testnek az élvezete, a testnek az öröme, a testi szemeknek a látványa, a testi érzékeknek a labirintusa csábítja az embereket, a férfiakat és a nőket egyaránt. És a férfiak és a nők bemennek ebbe a labirintusba, és elvesznek a földi örömökben, a földi megvalósításokba, a földi teremtményekbe, teremtésekbe, az emberek teremtéseibe. Egy újabb rendszert fogunk létrehozni. Kormányt leváltjuk, egy újabb kormányt fogunk tenni helyette, egy újabb, mit tudom én, technológiát fogunk alkalmazni, egy újabb gépet fogunk létrehozni, egy újabb robotot. Ez mind testiség. Emberek, ez mind testiség. Épp erről beszéltünk egy kedves barátommal, aki azt mondja, hogy hát amióta megismerte ő Krisztust, és Krisztus rátalált és tanítja őt, azt mondja, hogy valahogy elvetett tőle a szexuális vágyat, pedig elég fiatal. És ezt nem panaszkép mondta, hanem örömként. Azt mondja, hogy úgy érzi, hogy nem is tudja elképzelni, hogy lenne neki még testi kapcsolata valakivel. Hát mondom, örülj annak, ennek örülni kell. Viszont ez nem azt jelenti, hogy te nem vagy testi, nehogy átver magadot, azzal, hogy te nem vagy testi. Tehát egyáltalán az, hogy tehát például az egzisztenciális félelem is testiségből van. Ha valaki egyáltalán nem testi, annak már nincs semmilyen félelme. Nincs egzisztenciális félelme, hogy akkor lesz-e fizetése, lesz-e pénze, lesz-e vakációja, lesz, amit megegyen, lesz, amit felvegyen. Tehát aki már egyáltalán nem testi, annak már nincs semmilyen félelme, mert minden félelem a testből van. A test egzisztenciájából, igen, tehát a testiségből való. A szexualitás csupán egy része a testiségnek. De van a csokoládé, van a cukorka, van az alkohol, ugye, az is cukor. Vannak az élvezetek, a szenvedélyek, a különböző hobbik. Az mind testiség, ember. Ne verd át magadot. Ha nem vagy szexfüggő, hogy nem kíván a szexet, örülj annak. Halleluja, azt kell mondja, nem tudok más mondani erre. Viszont nehogy átvedd magadot, hogy te nem vagy testi, mert a testiségben, testiséghez sok minden hozzátartozik. Persze, mint tudjuk, a legnépszerűbb és a legkeményebb börtön a legtöbb ember számára a szexuális függőség, a szexfüggőség, ugye? Ezért mutat ilyen Isten álmunkba, akár megmutatja, hogy ne, hol vagy te még mostanik. Viszont azt is megmutatta, ugye már rögtön ebben az álomképben, hogy az nem öröm. Tehát, hogyha, mert ugye Salamon által radikálisan megmutatta Isten, radikálisan, mert 1000 felesége volt. És a végén oda került, hogy te, nem volt öröme. Megvallotta őszintén, nincs öröme. Hogyha 6000 feleségem volna, és nem csupán 1000, akkor sem volna öröme. Jól laktam én már Huzsikával, ugye? Isten ezt megengedi is. Mondom, erre van a tisztességes házasság is, mert tisztességes házasságon belül a ki tud égni az emberből ez a vágy. Az a vágy, amit ugye amúgy sem vihet át, vagyis átvihet a túlvilágra az ember, csak nem tanácsos, mert az maga pokol. Most képzeld el, hogy hatalmas szexuális vágy által vagy fűtve, de már nincsen test, amivel azt megélhetnéd. Hát az eléggé brutális, nem? Gondolj bele, az elég pokolból. Viszont Isten ugye felkínál ezt a lehetőséget számunkra, hogy akinek szüksége van arra, akkor éljen házasságban, és a házasságban az ugye az hiába való fog válni, és elveszíti az értékét, az értelmét, és azáltal, mint megkötözöttséget az ember úgymond lerakja, leteszi, ugye, megszabadul attól. Viszont a második álomkép egyértelműen megmutatja, hogy miért nem tud történni az, amit nekünk Jézus mondott. Miért nem tud a hegy felemelkedni és beleesni a tengerbe, hogyha azt kívánjuk, vagy hogy miért nem tudunk a betonba, úgymond betonból fát növeszteni. Hát ezért, mert túlságosan testben vagyunk. Testi a gondolkodásunk. Beszélünk Istenről, Jézusról, mindenkiről beszélünk, de még túlságosan testek vagyunk, nem éljük azt. Nem merítkezünk be teljes mértékben a Krisztus szavába, hogy az teljesen átmosson minket, kimossa belőlünk azt. És ezért nem tud történni semmilyen különösebb csoda. Sőt, Isten ments, hogy történjen, mert mi történik akkor, hogyha egy túlságosan testi ember jelenlétében csodák történnek? Az, hogy azt az embert az Úristen abban erősítené meg, hogy jó van, amit csinál, hogy helyes az, amit ő csinál. Tehát többször mondtuk azt, hogy az Úristen nem adja az erejét a hazugsághoz, a féligassághoz, ezért csodák nem igazán történnek, vagy ha történnek is, azok úgy történnek, hogy személytől függetlenek. Tehát nem társíthatók egy személyhez, mint ahogy a csodát ugye akkor egyértelműen látták, társították Jézusnak a személyhez, az ő nevéhez, Pál apostolnak a személyhez, a Péter személyhez. Most már nem igazán tud ez így történni, mert az ember túlságosan elszállna. Az Úristen nem akarja megerősíteni az embert a hazugságban. Tehát én, hogyha bűnös ember vagyok, hazug ember vagyok, akkor jobb, hogyha csodák nem történnek körülöttem. Mert azok által én az én hazugságomban, a fél igazságomban erősödnék meg. Az nem volna jó nekem, sőt, az nekem káros volna. Ezért az Úristen ezt nem fogja megcsinálni, nem fogja ezt nekem megengedni. Tehát a második álomkép egyértelműen megmutatja, hogy mi történik azokkal, akik hozzá fordultak. Ugye akik hozzá is fordultak, de testiek is, a test örömeit kívánják, a testben akarnak még mindig építkezni, berendezkedni, és egyszerűen nem tudnak teremni gyümölcsöt. Csodák nem tudnak történni. Nincsen meg az a mustármagnyi hit sem a legtöbb emberben. A következő álomkép az nagyon kemény, az jóval beszédesebb, ugyanis az azt mutatja meg, a következő álomkép, ugye, hogy ott van egy építkezés telepen, ahol egy házat építenek. És ahogy az előbb is mondtam, az nem egy ház, hanem egy ház. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy az emberek építik az egyházat, ugye? Hát Istennek a Krisztus lelkével, lelke által építjük az egyházat, a tökéletes házat, ami nem fog összeomolni. Viszont mi történik? Hát az, hogy a munkaadók, őket nem érdekli a ház, az egyház. A vallási vezetők, megint a írástudók, farizeusok, katolikusok, minden összes, pásztorok, lelkészek, papok, püspökök, ugye a vallási hierarchia, őket nem érdekli a házépítése, az egy házépítése, Isten házának az építése nem érdekli. Ők el vannak foglalva a seftelése, nekik pénz kell, csúska kell, azon tanakodnak, hogyan lehetne még több pénzt csinálni. A bárányok bundájából, tejét azt már meg kifejtük, eladtuk, a gyapjot is ugye levágtuk, megnyírtuk őket, azt is eladtuk. Most ugye a bőrük következik, azt is lenyúzzuk róluk. Tehát ők ezzel foglalkoznak, hogy a vallási vezetők mindenhol. Na, hogy te, tudom, hogy általában ilyenkor mindenki azt gondolja, hogy az ő gyülekezete az kivétel. Kérdezd meg Istentől. Kérdezd meg, hogy ő ezt hogy látja. És akkor fogsz kapni választ a kérdésre. Tehát a munkaadók, ugye, ők sefteléssel vannak elfoglalva, a pénz számogatásával, az anyagi jóléttel, a bővölködéssel, hogy Isten megállott egy újabb autóval, egy újabb nem tudom én mivel házzal, egy újabb úszómedencével, és így tovább, és így tovább. Ezek ugye a seftelők, a béresek. Úgy hívja őket Jézus, hogy béresek. Pénzért dolgoznak, de őket nem érdekli a megbízójuknak a terve, a gazdának a terve, hogy neki kiadta a munkát, ők ezzel nem foglalkoznak. Sőt, az alvállalkozó sem foglalkozik ezzel. Az alvállalkozó. Azt mondja, te, én a pénzemet megkapom így, úgy is, engemet nem érdekel. Ha épül, épül, ha nem épül, úgy is jó, teljesen mindegy. És ugye legalul van a munkás. Legalul ebben a vallási hierarchiában, katolikus egyházban, a hit gyülekezete egyházban, Jehova tanúi egyházban, különböző egyházakban, legalul van a munkás. Akit a munkaadók saját maguk után, ugye, saját uruk után munkanélkülévé tesznek. Ők sem dolgoznak. Hát azt látják, hogy mindenki tétlenkedik. Nagy duma a mikrofonba, utána aztán mennek pénzt számolni, meg kocsikázni, meg a szenvedély, meg a hobbi, meg a testiség, meg minden. Tehát a munkások is, akik legalul vannak ebben a vallási hierarchiában, ők sem dolgoznak. Bennük még van lelkiismeret furdalás, hogy itt valami nem stimmel. Itt kéne dolgozni, hát itt van szőlő. Meg kéne metszeni, vagy le kéne szedni a szőlőt, vagy el kéne vetni a magot. Ugye az egyszerű emberekben mindig volt lelkiismeret. Valamilyen mértékű lelki. A fejebb ugye a piramis csúcsa felé közeled, de ugye a vezetők, a pásztor, meg a, mit tudom én, a presbiter, meg az alpásztor, meg a felsőpásztor, meg a főpásztor, meg a főfőpásztor, meg a bíboros, őket nem érdekli. De az alsók, ők érzik, mert bennük még él valamennyire lelkiismeret. Egyszerű emberek érezik azt, hogy dolgozni kéne, és nem megy a munka, és a ház nem épül. És ők felteszik a kérdést a pásztornak, a lelkésznek, a papnak, hogy te, valami nem stimmel, nem kéne építeni a házat, hagyd a fenébe, van pénz, az állam támogat, császárral van szerződésünk. Azt kell csinálni, amit ő mond. Amikor azt mondja, hogy maszkot kell tenni, akkor mi is azt mondjuk, hogy maszkot kell tenni. Amikor azt mondja, hogy oltatni kell, akkor mi is azt mondjuk, meg vagyunk egyezve, pénz van, te ne törődj azzal, hagyd a fenébe. Hallgass te is, fogd be szádod. Bajt akarsz? Bajt akarsz? Hát nem akarsz bajt, akkor hallgass. Hagyd a fenébe. Ez történik a mai kereszténységben. És többször elmondtuk azt is, hogy ezt én nem azért mondom, hogy valaki azt hívja, én több vagyok, mint ők. Nem. Egy gyarló ember vagyok, egy nyomorúságos ember, aki rászorul Istennek az irgalmára minden nap és minden momentumban. Nem vagyok több, mint ők. Egyszerűen ezt, hogy az Úristen, ezt én elmondom, hogy aki ezt hallja, vegye tudomásul és meneküljön ki az ilyen helyekről. Amíg nem késő, meneküljetek el minden vallásból. Akármilyen vallásból, akármilyen gyülekezetből, meneküljetek ki, főképp az olyan helyekről, ahol működik a hierarchia. Ez a földi, ugyanaz, ami működik a bankiparban, a pénzügyiparban, vagy bármi a politikában, vagy a földi hatalomban, ugyanaz a hierarchia működik a vallásokban is. Az ilyen helyekről meneküljetek, mint a porosság gyümalac. De inkább úgy mondanám, hogy térdre meneküljetek, és ne hozzám, mert nem vagyok jobb, mint ők. Nem akarom én magamat felemelni, sem magunkat. Nem akarunk mi tanítani sem. Senkit, mi elmondjuk, mint bizonságot azt, amit kapunk az élő Istentől. Jézus Krisztus mondja, hogy meneküljetek, fussatok ki az ilyen rendszerekből, mert meddőségben vagytok tartva, élettelenségben vagytok tartva, halálban vagytok tartva, halott állapotban. Azt hiszitek, hogy éltek, de nem éltek. Azt hisztek, hogy meg vagytok gazdagodva, de nem vagytok gazdagok, szegények vagytok és csúnyák, rút kis kacsák vagytok, ugye? Ahogy le van írva a Jánosnak könyvében, hogy azt hiszed, hogy meggazdagodtál, nincsen semmire sem szükséged, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorúságos, és a szegény, ahogy írja, ahogy mondja Jézus, ugye? Le van írva. Na ez történik, meneküljetek a vallásokból, a mai kereszténységből, amelyik összefeküdt az állammal, az államhatalommal, ami be van jegyezve, és ilyen, mint szervezet működik, ilyen hivatalos szervezet. Tehát meneküljetek az élő, a ma is élő feltámadt Krisztushoz. Hozzá meneküljetek, mert ő azt mondta, hogy személyesen tanít mindenkit, mint ahogy halljátok, hogy tanít minket, álmok által, megfejtés által, a Biblia által, látások által, megértések által, ugyanezt számodra is felkínálja. Elnézést, hogy nyilván nyugodok. És ez maga a szabadság. A szabadság az, hogy a fejed nincsen befödve. Sem egy pásztorral, sem egy alvállalkozóval, sem egy felvállalkozó, mert ezek mind vállalkozók, ezek béresek. Nem hiába kapta azt a barátom, ezek vállalkozók. Fővállalkozó, és akkor alvállalkozó. És az összes béres, az összes a pénzét csinálja azt, amit csinál. És nem jó, ha te gondolkodsz. Nekik nem jó. Ha te gondolkodsz, ha te Istenhez fordulsz, az nekik nem jó. Mert kapsz tanítást Istentől. Kapsz lelket a Krisztustól. És hogyha megkapod a szabadság lelkét, te onnét kijöttél, és hátra sem nézel. Többé nem mész vissza. Maximum azért visszatész egyszer-kétszer, hogy Fiúk, a szabadság kint van, nem bent. Be vagytok zárva, börtönben vagytok, hétgyűlés börtönben vagytok, Jehova tanúi börtönben vagytok, a jóga börtönében vagytok, a hinduizmus börtönében, a buddhizmus börtönében vagytok, a katolikus vallás börtönében vagytok, a baptisták börtönében vagytok, a pünkösdisták börtönében vagytok. Börtönben vagytok, a fejetekbe van födve egy hatalmi hierarchiával, egy korrupt, parázna, szajha, hatalmi hierarchiával. Meneküljetek ki onnét, hogy a lelketek megmeneküljön. Hát ez volt ugye a harmadik álomkép. Jól számolom, igen, harmadik álomkép. Összesen öt álomkép van. Tehát ez a vallási hierarchia. Tehát csak hogy megértsétek még közöttünk is például. Most tegyük fel, hogy ha ne adj Isten, vagy mit tudom én, valami történik velem, megmakacsolom magamat, és elfordulok a hittől, elfordulok a legértékesebb kincstől, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből, elfordulok Krisztustól. Hogyha nálunk egy ilyen hierarchia működik, akkor más is el fog fordulni. Mert látják, hogy én elfordultam, és akkor azt mondják, hát akkor mi sem dolgozunk. Hát hogyha ő nem dolgozik, akkor mi sem dolgozunk. Ez a baj a hierarchiával, a kereszténységben megtalálható sátáni hierarchiával, hatalmi hierarchiával, amire Jézus azt mondja, hogy látjátok, hogy történik a világban. Egymás fölött hatalmaskodnak, ne így legyen ez nálatok, hanem aki nagyobb, mint a másik, az legyen a többiek szolgája. Ezt mondja Jézus, nincsen semmiféle hatalmi hierarchia. Egyáltalán minél nagyobb valaki, annál jobban megalázza magát. A legnagyobb Jézus volt, és lement a legalsó szintekre mindenkit, akit lehet megmentsen. De hogyha ugye működik ez az antikrisztusi hierarchia a kereszténységben, mi történik? Az, hogy a pap meddő, magtalan. Tehát halott, meg van halva. És ami ottan lefelé van, a hierarchiában mindenki meddő. Hát hogyha a főnök meddő, és nem terem gyümölcsöt, hogy teremjen az, aki alatta van a hierarchiában? Sehogy. Mert ő befödi a fejét a többieknek. A következő álomképben megmutatja Isten ennek a gyümölcsét, hogy mi a gyümölcse ennek a hierarchiának. A fővállalkozóknak és az alvállalkozóknak a gyümölcse. Az, hogy az emberek megkapták a magot, tehát a növény, ugye, a növény, az már megfogant a földben, ugye a hit magva megfogant bennük, és növekedene, de nincsen megöntözve. Maximum levizelve, mint ahogy kapta kedves utatásunk, hogy a pápa szó szerint ugye álomban látta, hogy levizelte az embereket. És annak örültek az emberek, hogy minél többet kapjanak a vizeletből, a pápa vizeletéből. De az halál. Halál ez halál. Tehát a fizikai értelemben is halál, és lelki értelemben még inkább halál, lelki halál. Tehát sokan ugye, akik bementek a gyülekezetbe, ők kaptak valamiféle magot, kaptak az igazság magvából, de nincsen víz, és nem tud a gyümölcs, ugye, kihajtani a gyümölcsnek a magva, nem tud növekedni, és nem tud ő is gyümölcsöt teremni. Meddőségben vannak tartva az emberek egy sátáni rendszerben, ami attól sátánibb bármilyen fajta sátáni rendszernél, hatalmi rendszernél, hogy Isten és Jézus nevét használják e sátáni rendszer fenntartására. Ügyeljetek, emberek, könyörgöm. Tehát azt láthatta, hogy ott van egy kert, ugye, az tele van növényekkel, de haldokolnak. Még nem halt meg, akik a kereszténységen belül vannak, még nem haltak meg. Akik a gyülekezetekben vannak, még nem haltak meg. Kaptak 2-3 oltást, még élnek. Talán még nagyon sok ember menthető, de nem kapnak vizet. Az élő vizek forrásából nem kapnak vizet. És mit mond Isten rájuk? Hát az, hogyha már nem teremnek ők gyümölcsöt, nem hoznak termést, akkor majd a tyúkok megeszik őket. A tyúkoknak adjuk a leveleiket. Ugyanaz, amit Jézus mondott korábban a fügefáról. 3 évben nem hozott gyümölcsöt. A fügefa, mit csináljak vele? Adjunk neki még egy esélyt. Adjunk egy esélyt neki. Megmetszük, lemetszük a vadhajtásokat róla, beoltjuk, szépen körbe meszeljük a törzsét a bogarak ellen, és hát fohászkodunk és reménykedünk, hogy jövőre teremni fog. De ha jövőre sem terem, akkor kivágjuk, és tűzre jó lesz, a tyúkoknak jó lesz. Mi lesz belőled? Tyúk eledel leszel? Vagy a világ világossága Krisztus által? Ha az utóbbit választod, akkor menekülj. Ott, ahol voltál mostanék, menekülj. Ne hozzám menekülj, ne hozzánk menekülj. Jézus Krisztus valóban feltámadt, Isten él. Az ő lelke itt van közöttünk. Kijelenti magát mindenkinek, aki őszinte szívvel keresi őt. Ne hozzánk menekülj. A következő álomképben, az utolsó álomképben pedig ugye az van megmutatva, hogy ők, tehát a kedves barátom és a kisfia, ők már megkapták a füves legelőt. Ők követik a jó pásztort, bármikor bemehetnek az akolba, kimehetnek füvesleg, egy gyönyörű szép ilyen oázisba, ugye, kristálytiszta víz csobog bele abba a tóba, lehet abban úszkálni, lehet abban fürdőzni, játszadozni, mint a gyermekek. Bármikor bemehetnek erre a helyre, és bármikor kijöhetnek, minden egyes ember, aki megismerte a Jézus Krisztus evangéliumát, és örömmel fogadta, befogadta a szívébe, nem csak az agyába, mert az agytól a szívig elég hosszú a távolság, a lélekig. Sokan befogadták már az agyukba az evangéliumot, de a szívükben nem, lelkükben nem, és nem hoznak gyümölcsöt, meddők, már 3 éve meddők, még kapnak egy évet talán, egy hónapot, egy hetet, utána meg kivágatnak az élők sorából, mert nem akartak gyümölcsöt hozni, gyümölcsöt teremni. Mindenki, aki hallotta az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, tanítását, beszédeit, és befogadta a szívébe, az megkapta a kulcsot. Bármikor bemehet ugye az akolba feltöltődni, együtt lenni a Krisztussal, a belső szobába imádkozni, kapni kijelentéseket, vagy bármikor bemehetsz az oázisba, ahol kristály tiszta víz van, bármikor meríthetsz abból, és visszamehetsz a világba kertészkedni, meglocsolni azokat a növényeket, azokat a élő, ugye, növényeket, amelyek már megszülettek, de nem fejlődtek, mert a talaj ki van száradva. A te dolgod az, hogy bemenj az oázisba, és merítsél az élő vizek forrásából, és odavidd azt a vizet, ahol szívesen fogadják azt. Ahhoz a növényhez, arra növényre öntsd, arra az új teremtésre öntsd, teremtményre öntsd, amely szívesen fogadja azt a, akinek a pápa pisie kell, arra hiába öntött, mert kár a vízért, akinek a vallásnak a vizelete kell, arra hiába öntött, kivéve, hogyha keresnek és örömmel fogadják, akkor neki is adsz egy kicsit, hát a feltámad, és növekedni kezd, és hoz gyümölcsöt ő is, akkor már megéri tölteni rá vizet. Különben nem éri meg. És erőt eszembe, hogy volt egy a második álomképnek egy olyan része is, ami arról szól, hogy egy fiatalember ott van ezen az építkezési telepen, ugye, és a barátom próbál neki beszélni Isten országáról. És az a fiatalember mindent kimagyaráz, minden szót kiforgat, mindenbe beleköt, mindennel kötekszik, és meg kell értse a barátom, hogy neki nem kell. Hát ő okosabb Istennél. És erre hívtam fel a figyelmet az elmúlt napokban több alkalommal is, Isten kegyelme által, hogy hagyjátok abba a tukmálást, a családtagokat ne szédítsétek, hagyjátok abba. Amíg ők már hallották egyszer, kétszer, háromszor, ne tukmált, ha nekik nem kell, mert nekik még, ők még hisznek a világban, ők még hisznek a bűnben, a hazugságban, a seftelésben, hadd sefteljenek. Ha Isten megengedi, akkor még sefteljenek. És amikor majd meglátják annak a gyümölcsét, akkor már olyanok lesznek, mint a száraz szivacs, vagy mint az a zöldség ott van a kertben, hogy éppen halna meg. Azt mondja, hogy adjál vizet, mert megszomjan halok. És adsz örömmel, és ő örömmel fogadja, de addig nincs értelme tukmálni az embereket. Tukmálni rájuk az evangéliumot. Nincs értelme, ez őrültség. Annak kell adni, mert amíg tukmálod anyukád meg apukát, addig akár gyümölcsös fák, gyümölcsöt hozó fák, és élő lények, akiknek kéne a víz, az élő vizek forrásából, az oázisból, és örömmel fogadnák, ők nem kapnak, mert te tukmálod azt, akinek nem kell, akinek füle volt, meghallotta. Mit mond Istennek a lelke, a lelkeknek, a kicsi lelkeknek? Azt mondja Erika, hogy ahogy elmondtam az utolsó álomképet, pont annál a tónál, és vizesésnél voltam, amíg kómában voltam. Nagyon szép volt. Tehát látjátok, hogy kitől van az álom, ki adja az ilyen álmokat? Én nem emlékszem, hogy lettem volna ilyen helyen, de még másokkal is beszélgettem, akik voltak szintén ilyen helyen. Mutatott ilyen helyeket nekik a mindenható Isten. Próbálj megmutatni, hogy milyen az ő elképzelése ahhoz képest, amit mi elképzeltünk az életről. De amíg nem hagyjuk el a kontrollmániát, és nem helyezzük az egész teljes értelmünket, a szívünket, a lelkünket, a testünket a Krisztus kezébe, ez nem tud megtörténni. Ő azt mondja, hogy az, amit én elterveztem, az olyan, amit emberi szem nem látott, nem is láthatja az emberi szem. Emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. De ha én ragaszkodom az ötérzéki valósághoz, és azt táplálom, akkor ezt sosem fogom meglátni. Vagy ha azzal tékozlom az élő vizet, hogy olyan embereket győzködök Istenről, vagy Jézus tanít szavairól, akiket nem értek el, akkor is tékozlok, akkor is bűnt követek el. Mert ott van egy másik fa, és az örömmel fogadná a vizet, de neki nem jut a vízből, mert a vizet én elpazaroltam és ellocsoltam olyan fákra, amelyeknek nem kellett volna, amelyek nem fogadták, a drága élő víz elfolyt, fölöslegesen. Isten könyörüljön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.